Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Írószobám. Szabó Magdával Garai Gábor beszélget.
Szabó Magdánál vagyunk a Júlia utca 3-ban az első emeleten. Megvallom, nemrég jártam először ebben az otthonban, de mielőtt ide készültem, úgy gondoltam, hogy az írót jellemző környezethöz feltétlenül hozzá fognak tartozni itt a debreceni emlékek, hiszen Szabó Magda regényeiben, verseiben, színdarabjaiban, minden művében tetten érhető a ragaszkodás, a kapcsolódás szülővárosához, Debrecenhez. Aztán, ahogy körülnéztem ebben az otthonban, mindenekelőtt a munkahely jellege ragadott meg, az, hogy 3 szobából álló lakás, mindhárom szobája dolgozószoba, mindhárom szobája írószoba, hiszen itt laknak, itt élnek együtt Szobotka Tibor és Szabó Magda, mindketten írással töltvén életüket. Most azt a szobát választottuk ki, amely az Ellalakban elhelyezkedő 3 szoba közül tulajdonképpen középre esik, és itt van az a néhány dolog, amely engem különösképpen megragadott ebből az otthonból. Méghozzá hátam mögött volnának láthatók, ha hátrafordulnék, azok a Szabó Magda kötetek, amelyek itt sorakoznak a könyves polcon, szemközt a latin klasszikus költők, régi kiadású kötetei, mellettem pedig néhány régi magyar klasszikus, régi kiadású kötete. Szemközt pedig, ahogy az ablakon kiláttunk, és ezzel szeretném kezdeni a beszélgetést, szemközt néhány jegenyefa látható, egy egész kis jegenyefa sor. Ez a jegenyesor emlékeztet leginkább Debrecenre, és talán éppen azért is nézünk szembe ezekkel a fákkal most.
Nagyon örülök, hogy megismerted. Gondolj csak vissza, hogy a csokonai szobor körül hogy állnak ott a jegenyék Debrecenben, amikor már nyilvánvaló volt, hogy Budapest lesz a végleges lakóhelyem. Azért tudod, hogy nekem a holtig haza Debrecen marad. És az új lakásunknak, az új otthonomnak, az új létformámnak szerettem volna olyan keretet keresni, amelyikben nem érzem magamat idegennek. Ehhez sok minden tartozott. Például az is, hogy legyen egy olyan darab, ahol az utcán földre léphetek, nem csak aszfaltra, azután, hogy legyen kert, aztán jöhessenek a madarak, azután tarthassak állatot, mert az állatokat nagyon szeretem. És aztán miért a jegenyék? Ha rájuk nézek, akkor tulajdonképpen mindig a csokonai szobor is eszembe jut, meg olyan pontosan jelzik számomra mindig a kertben levő fák azt, ami a városban nehezebben észlelhető, hogy változnak az évszakok. Én nem félek a múló időtől, szeretem, ahogy váltakoznak, ahogy jön a tavasz, és aztán jön a nyár, és akkor következik minden. Tulajdonképpen tudod, hogy gyakran megmondtam már, az öregségtől se félek, szeretem az őszt, amikor az ember szüretel.
Ez a Szüret című hosszú elbeszélő költeményedből is olvasható, nem is olyan régóta olvasható tulajdonképpen, hiszen összegyűjtött verseid nemrég megjelent kötetében látott napvilágot először ez az elbeszélő költemény. Valóban a Szüret ízei maradnak az olvasó szájában az olvasása után, beleértve azokat a szomorkás ízeket is, amelyek a Szürettel járnak.
De én olyan furcsán voltam ezzel a Szürettel. Nagyon sokáig nem jelent meg. Nem esztétikai okai voltak. Azután, mikor mégis megjelent, egész pontosan mikor én ezt az első, most már aztán teljesnek számító verses kötetet összeállítottam, akkor haboztam, hogy beletegyem. Hát végül is 48. Olyan régen volt ez a vers, ami akkor frissnek hatott, és pontos rögzítésének éreztem annak, amit átéltem. A háború utolsó szakaszában, közvetlenül felszabadulás előtt egy szőlőhegyen, és aztán a szülővárosomban, hát ez akkor eleven volt és friss, tehát biztosan megöregedett, megavasodott. Volt bennem egy olyan érzés, hogy ha meglátják, hogy stancák, És tulajdonképpen hát egy regény, amelyik 10 szabályos fejezetre oszlik. Megírhatnám az egészet prózába is, nem volna okosabb. Aztán megszégyeltem magamat, és arra gondoltam, azt is vállalnom kell, ami voltam.
Hát ebben éppen a stanzák tetszenek nekem, már ne haragudj, talán azért, mert én elég elfogultan elsősorban költőként tartalak téged számon. Ez nem azt jelenti, hogy a prózaírót ne becsülném, vagy a drámaírót ne becsülném, de a költőt különösen szerettem.
Az ember különféle műfajokban érzi azt, hogy ez vagy az a mondani való pontosan rögzíthető. Ha megint azt fogom érezni, hogy annak az indulatnak, vagy érzelemnek, vagy szándéknak a rögzítésére a versnek a formája alkalmas, akkor lehet, hogy visszatérek az alapmesterségemhez, hiszen valóban költőként indultam valamikor.
Ez tetten érhető a prózádban is, de mielőtt még arról faggatnálak, mondjál már valamit egy kicsit a saját civil életedről, ugye, gyerekkorodról, és bocsánat, hogy ilyet kérdezik, civil foglalkozásaidról, azokról a foglalkozásaidról, amikor nem voltál független író, tehát tisztviselő voltál, tanár voltál.
Te, ez nagyon hosszú történet. A családomról, meg a gyerekkoromról olvashattál az Ókútba. Megírtam az életem első 10 esztendejét. Hogyha felnézel arra a falra, akkor látod az első számú földmérő Szabó Jánost, a dédapámat, aki egy könyvet szorít a melléhez. Ez az ő Vergilius fordítása. Tudod, hogy a mi családunkban generációkra visszamenőleg benne van ez az igény, hogy az ember a szabad idejét irodalmi foglalatossággal töltse. Na mostan...
Bocsáss meg, hogy közbevágok. Azt írod az Ókútban, hogy 2 író volt az édesapád és az édesanyád. Ezt komolyan gondolod?
Te kérlek szépen, ez halálos komoly. Én elég pontosan mérlegre tettem. Majd, hogyha odáig jutunk a beszélgetésbe, hogy megkérdezett tőlem, hogy mi az a munka, amin most éppen dolgozom, mert bizonyára meg fogod kérdezni, akkor beszélek majd neked a régi modi történetről, és el fogom neked mondani, hogy anyaggyűjtés közben, amikor hát az embernek át kellett nézni a szülei hagyatékát, irodalmi hagyatékát is. Amire rábukkantam, az végképpen meggyőzött engem arról, hogy mind a kettő hát eltért az eredeti irányulásától. Egész pontosan olyan társadalmi és gazdasági körülmények között kellett, hogy leélje az életét, hogy nem is tudta a valóságos irányulását fölismerni. De én tudom, hogy mind a kettő író volt, és nagyon szívesen, ha nem volna furcsa, akkor kiadatnám az apám novelláit, és hogyha nem volna furcsa, akkor kiadatnám az anyám meséit. Az anyám meséiből nagyon sokat tudsz így is, mert a Tündérlalát talán a kisfiad annak idején olvasta, és a Szigetkéket talán annak idején a kisfiad olvasta. Én nekem nincs, korán sincs olyan tündökletes fantáziám és meseépítő képzelete, mint az anyámnak. Ezek mind az én gyerekkorban hallott, anyám által kitalált és anyám mesélte meséknek a sugallatára, azoknak a szilánkjaiból készültek. Számíts bele, hogy az én szüleim esetében egy vidéki városban majdnem, hogy abnormis jelenség volt, hogy egy városi tanácsos novellákat írjon. Az majdnem azonos volt az elmebajjal. Hát egy városi tanácsos, ez menjen közgyűlésre, és ne járkáljon a színház körül, és ne próbáljon verseket írni 70 éves korában arról, hogy öregszik, és milyen, ahogy levágja a ragyogó fiatal fodrászlánya fürtjeit, és hogy érzékeli ezekkel a hulló fürtökkel az elmúlt és végképpen lezárt időt. Amikor én, nem is pontosan én, hanem Szundi tanár úr, az a nevelőm, aki észrevette, hogy talán az átlagosnál nagyobb készséggel írom a magam gyerekes munkáit, és elkezdett szabályos tréning alá venni. Amikor hát elindultam ezen a, még a pályának nem is nevezhető úton, akkor olyan gazdasági és társadalmi helyzet volt, hogy eszem ágába se jutott az, hogy én ezt a képességemet, ami hát azért a tanár úr szerint nyilvánvaló volt, olyan határig komolyan vegyem, hogy én írónak szánjam magamat, hogy én azt mondjam, hogy én pedig kérem író leszek. Tudod, ki volt író? Herceg Ferenc. Arról biztosan mindenki tudta, hogy Herceg Ferenc író, mert ő meg tud belőle élni. Az az író, aki meg tud belőle élni. Már a nagyok, a nyugat nagyjai, azok nem tudtak szabadúszóknak lenni, hát tudod nagyon jól. No most, Miután nagyon szerettem a gyerekeket, és láthattad az imént, amikor a könyveimet nézegetted, hogy nagyon érdekel az irodalom, nem csak szórakozás szempontjából, szakmailag érdekel, mint irodalomtörténészt érdekel. Nekem nagyon vonzó gondolat volt az, hogy én majd magyar-latin szakos tanár leszek, tanítani fogom a gyerekeket. Nagyon, nagyon szépnek éreztem a pedagógus pályát, és valóban elvégeztem az egyetemet, megszereztem a magam tudományos fokozatát latin filológiából és finnugor nyelvészekből.
De akkor már javában írtál verseket.
Akkor én javában írtam verseket, édes Gábor, de én azokat dugnosni voltam kénytelen, mert a professzor úr megmondta, hogy Adi költészete szemétdomb, amelyen csak itt-ott szüremkedik át egy-két sugár, és én még mindig szakvizsga előtt voltam, és doktorátus előtt voltam, és rettegtem, hogy ha Adi költészete szemétdomb, akkor mi lesz az én költészetem. Amikor bemutattak bennünket a debreceni, most is dolgozó írótársaimmal együtt, Tóth Endrével, Kis Tamással, a Csokonai körbe, hát ott rettegtem, hogy mi lesz belőle, hogy a professzor úr meglátja ezeket a gyerekes verseket, amelyek igazán nem hasonlítottak az Adi csodálatos alkotásaihoz, de minden esetre nem a 19. század hangján szóltak, és örültem, hogy vége volt ennek az irodalmi esnek. És aztán még hosszú időn keresztül, még akkor, amikor már megkaptam az első állásomat a debreceni református lánygimnáziumba, és a másodikat a hódmezővásárhelyi református lánygimnáziumba, akkor se jutott nekem eszembe, hogy valamikor teljes foglalkozással költő leszek, vagy író leszek. Ehhez a történelemnek kellett jönnie. Valóban, ha valaki, akkor én elmondhatom magamról, hogy a felszabadulás nélkül valószínűleg én egy olyan amatőr munkát végző alkotó maradok, mint amilyen apám, mint amilyen nagyapám, mint amilyen dédapám. Nekem az ország szabadsága kellett ahhoz, hogy eltépjem a magam gyávaságát arról a megszokott kötérről, hogy most mi történik velem, hogyha igazán író leszek. Ehhez fel kellett szabadulni. Nekem is, nem csak az országnak.
Ez különben érződik éppen a Szüret című költeményedben is, ebben a nagyon szép és kedves és nagyon finoman ironikus Arany László Hübele Balázsára emlékeztető módon, nem csak formában, hanem hangvételben is erre emlékeztető módon, elegáns és ironikus költeményedben, hogy neked ez egy óriási élmény volt, és valami robbanás következett. Tulajdonképpen ott, ahol a vers véget ér, a költemény véget ér, ott jött a nagy robbanás, a nagy megrázkódtatás és a nagy megkönnyebbülés egyszerre. Egyébként ez végigvonul jó néhány regényed, kortárs nő hősének sorsán is ez a megrázkódtatás és megkönnyebbülés.
Ez pontosan így van, és ennek is nagyon örülök, hogy észrevetted, mert tudod, számunkra a második világháború volt a legiszonyatosabb, és a felszabadulás volt a legcsodálatosabb élmény. Egyszer azt hittem, hogy soha nem sütött a nap úgy, és soha a kék szín nem volt olyan kék az égen, és soha a folyó nem futott úgy. Elmondhatatlan volt az az első időszak, amikor a kormány vonatán megérkeztem ebbe a szinte csupa rom Budapestbe. És képzeld el, hogy Debrecenben már minden rendben volt, már folyóiratunk volt, már megalakult a Magyarok című folyóirat, már publikáltam benne, megérkeztem ide. Itt valóban nulla bázisról indultunk mindannyian. De milyen boldogan? Gábor, milyen elmondhatatlanul boldogan?
De azért a kormány vonatán érkeztetett.
Hát persze, hogy azon, és a kormány vonaton volt egy nagy címer, és akkor volt az az élményem, hogy láttam a kálvinista parasztokat, ahogy letérdepeltek. Tudod, valahogy így képzeltem, amikor hazahozták Rákóczinak a hanvait, vagy Kossuthot, tudod, hogy ilyen lehetett az, amikor meglátták a vonatot, amiről tudták, hogy viszi a kormányt, és rajta volt a magyar címer. Gyönyörű volt.
Kormányvonaton megérkezni, akkor Budapestre gondolom mégsem azt jelentette, hogy itt a kiváltságok kellős közepébe csöppentél, hanem valamiféle munka várt rád.
Persze. Képzeld el, hogy én lettem a filmügyi referens. De filmgyártás nem volt, film se volt, semmi se volt. Annak a teremnek, amelyiknek a négy oldalán a forgatókönyvek voltak, amelyeket nekem tanulmányozni kellett volna. A közepén volt egy ilyen akna beverte óriási lyuk, és mindez a harmadik emeleten, úgyhogy életem kockáztatásával jártam körbe ezt a életveszélyes helyet. Aztán hazavittem szépen a forgatókönyveket, és gondoltam, majd csak lesz magyar filmgyártás, addig minden esetre megnézem, hogy milyen egy forgatókönyv. Tulajdonképpen akkor láttam tömegében dialógust, és akkor láttam tömegében olyat is, hogy kell a dialógus kifejezte eseményt, vagy indulatot, vagy érzelmet képben kifejezni. Sokat tanultam Azután irodalmi referens lettem. És dolgoztam a művészeti főosztályon, mint azokkal a debreceniekkel együtt, akikkel együtt jöttünk, Kardos Lászlóval, Kéri Lászlóval. És ez tartott 1950-ig. Akkor kerültem ki a minisztériumból ismét iskolába.
És melyik iskolába kerültél, és szeretted ezt a tanári munkát, amit ott kellett végezni?
A 6. kerületben a Szinnyei Merzse utcai általános fiúiskolába kerültem. Amikor bementem a tanácsba, hogy megtudjam, hogy mi lesz az új munkahelyem, éppen szülők voltak bent, és egy olyan ügyet tárgyaltak. Nem tudtam, hogy milyen iskoláról van szó. Egy olyan ügyet tárgyaltak, hogy valakinek a kisfia a másik kisfiának a fejét baltával beverte, és hogy elcsodálkoztam rajta, hogy mik vannak a világon, és mik vannak igazán iskolákban. Aztán bementem, és kiderült, hogy ez az ilyen jövendő osztályom. Na most elmentem a fiaim közé, most tudod, hogy én tanárnak készültem, amellett fiúkat nagyon szeretek tanítani, akkor tanítottam először. Isten tudja, hogy nagyon jól ment. Nagyon boldog voltam köztük. Tudod, hogy máig visszajárnak?
Hány évig csináltad?
Ezt ebben az iskolában 2-ig. Azután átkerültem a Horváth Mihály téri bemutató gyakorló iskolába, ahol már egy kicsit módosult a munkám. A magyar tanítás módszertanát kísérletezték ott ki a tanszékek, és én a különféle behívott csoportoknak ilyen demonstrációs órákat tartottam irodalomból is és magyar nyelvtanból is. Ez a munka tartott egészen 59-ig. Tudod, hogy 58-ban kaptam az első József Attila díjat. Azután már végképpen el kellett döntenem, hogy a két foglalkozás közül melyiket választom főfoglalkozásnak. Az iskolát kellett ott hagynom, nem azért, mint hogyha nem bírtam volna a két munkát együtt. Az a helyzet, hogy az írónak az élete annyi társadalmi munkával és annyi különféle más jellegű megbízással jár együtt, hogy ha nem akartam azt, hogy az osztály mindig más kézbe kerüljön, akkor ott kellett őket hagynom, mert egyszerűen túlságosan szerettem őket, mint hogy kitegyem annak a himbálódzásnak azt a gyereket, akit végül mégiscsak én ismerek, mert én tudom, hogy mit tud. Nem lehet egy gyereknek folyton cserélni a nevelőjét.
Lenne néhány kérdésem egyik-másik regényeddel kapcsolatban. Talán kezdjük a legelsővel, a Freskóval. Úgy tudom, hogy időrendben is ezt a könyvet írtad először, prózai munkáid közül, most leszámítva talán ifjúsági műveket. És időrendben ez is jelent meg elsőnek. Ez is aratott olyan sikert, hogy erre kaptad a József Attila díjat, és tulajdonképpen hát nem csak magyarországi, de világsikered is ennek a könyvnek köszönhető. Ennek a könyvnek a főhőse Annuska, aki a temetésre megy haza, és aki már elszakadt voltak éppen a családjától, a temetésen, ahogy újra együtt látja a szétesett családot, úgy érzem még súlyosabban és még véglegesebben és végzetesebben szakad el, mint attól, amit ez a család számára jelentett, és amiből ő a felszabadulás által is és saját személyes felszabadulása által is kiszabadult. Na most ezzel a Freskóval kapcsolatban ez a szimultán szerkezet, hogy más-más szemszögből világítod meg ugyanazt a szituációt, ugyanazt az együttest, tulajdonképpen majdnem mindig egy tömör családi együttest. Ez a szimultán szerkesztési mód, ez hogy alakult ki benned rögtön, hogy pattant ki rögtön az első könyvnél, ami voltaképpen kísérlet is lehetett volna. Külföldi példák is álltak itt előtted, vagy pedig attól függetlenül ez egy teljesen saját lelemény?
De én azt kizártnak tartom, hogy ez teljesen saját lelemény volna. Egyszerűen nem logikus, mert ahhoz én életemben túl sokat olvastam. Világéletemben olvastam. De nem külföldi példáknál indulnék én el, hanem a magyar balladánál. Amelyik szimultán szerkeszt, amelyik kihagy, és amelyik mindig, majdnem mindig több ember szemszögével ábrázolja az eseményeket. Én még akkor azokat a bizonyos fontos alap időbontással, térjátékkal foglalkozó nagy nyugati regényeket tudod jól, hogy nem ismerhettem, mert Hát nem volt behozattal, és a könyvtárakban sem állt még az akkor a rendelkezésünkre. Később persze mindegyiket elolvastam. De nagyon jól ismertem a régi magyar irodalmat, hiszen mutattam neked a könyveimet. Na most költő is voltam. Aztán volt bennem egy olyan fajta alapigény, ez viszont a természetemmel, már nem az írói, hanem az emberi természetemmel jár, hogy szeretem mindennek a másik oldalát is megnézni. Tehát az igazság, ha igazság, akkor szerintem körbejárható, és körbe is kell világítani. Mert ha a tényt veszem, az szerint változik ugyanannak a ténynek az abszolút igazsága, hogy ki szemléli, mekkora élményanyag és milyen jellegű érzelmi töltet birtokában. Tehát amikor ugyanazt a valamit több oldalról közelítem meg, akkor megpróbálom az abszolút igazságot ábrázolni, de részekből teszem össze. Nem egy ember képviseli nálam, hanem sok embernek ez a fajta élet összjátéka kell, hogy eredményezze azt az igazságot, aminek a kimondását újra meg újra megpróbálom.
De azért a freskóban úgy érzem, mégiscsak bármilyen indokolt ez, hogy az igazságot több szemszögből keressük, és nem egyetlen ember képviseli. A freskóban mégiscsak én azért két ember mellé tenném le a garást, aki az igazságot képviseli, Annuska és Anzsu az öreg.
Na várjál csak, a freskónak az alapigazsága az a tarbai igazság, tehát az, hogy egy létformának el kell mennie, és egy másik szabadabb, szeretettel, vidámsággal és sikeres alkotó erővel gazdag időszaknak kell kezdődnie. A freskó nem Annuska könyve, nem annak szántam, a Tarba könyvének szántam, tehát annak a létformának az ábrázolását kíséreltem meg, amely létformát elavultnak éreztem, és amelynek a változtatására éppen a felszabadulás éppen elég örvendetes lehetőséget adott a számunkra. Hogy azután az alapigazság kiknek a szemén keresztül tükröződik a leginkább, ebben teljesen egyetértünk, mert hozzám is természetesen Anzsu áll a legközelebb. És Annuska, aki a katalizátor, aki kirobbantja az eseményeket, aki az eleven példája annak, hogy így nem lehet tovább. Ezzel nem azt akartam az imént mondani, hogy a freskó falikép figurái közül mindenkinek igaza van. A freskó falikép figurái közül, és általában a regényem kimondandó igazságát képviselő hősök közül is nincs mindenkinek igaza. Igazság csak egy van. Csak sokféleképpen nézik, és sok ember véleményéből néha éppen a negatív értékelés és a negatív viszonyulás tudja legjobban érzékeltetni azt, hogy itt valami változásra van szükség.
Szeretette az ilyen egyetlen dolgok kimondását, ahogy az előbb azt mondtad, hogy igazság csak egy van, nagyon imponál nekem ez a merészség. Ugyanígy a Katalin utcában azt mondod, hogy mindenkinek csak egyetlen ember adatik meg, illetve ennek a kommentárjában vagy előszavában írod, hogy mindenkinek csak egy valaki adatik az életben, akinek a nevét elkiálthatja a halála pillanatában. Én tűnődtem ezen, hogy vajon honnan tudod? Honnan tudod? És vajon lehet-e ezt biztosan tudni? Ez most, bocsánat, hogy saját magammal hozakodok elő, annak ellenére tűnődtem, hogy én magam is leírtam egyszer egy ilyen versort, hogy szerelmünk egyetlen, holtunk előtt, majd az arcok erdejéből kiválik. Én se tudom. Te honnan tudod?
De én nem tudom, de nekem az az érzésem, te Gábor, hogy egy hosszú életúton, vagy akár egy rövid életúton nem mindent cipelünk magunkkal, az érzelmi élet is szelektál, mint ahogy a memória is szelektál. Föltétlenül kell lennie egyetlen egy arcnak. Az ember nem láthat egy egész képtárat az utolsó pillanatában. Bizonyára az én hitem szerint az az egy valaki lesz gondolatban hozzám közel, akitől a legnehezebben búcsúznám.
De azért a te regényeidnek is a nagyon izgalmas szimultán szerkesztése, az igazság nagyon érdekes és sokoldalú bemutatása mellett a te regényeidnek is megvan az az egyetlen arcuk, illetve egyetlen egyéniségük, akikre az ember úgy rámerne mutatni, hogy valaki más regényhős, vagy a többi regényhős, ezt fogja, ezt az egy valakit fogja majd látni, vagy szólítani az utolsó pillanatában. A Katalin utcában talán a Bálint, nem tudom igazán van.
A Katalin utcában Irén Blankát fogja hívni, mert Blanka volt az, aki az összes bűneit elkövette. Blanka volt az, aki buta volt, Blanka volt az, aki rendetlen volt, Blanka volt az, aki minden volt, ami Irén nem volt. Blanka semmit se tudott csak szeretni, de az tökéletesen. Blankát kell, hogy idézze, hiszen Bálintban már csalódott. Megöregedtek, a szerelem elmúlt. Tulajdonképpen Bálint nem is őt szerette. Igazándiban valahol mégiscsak jobban illett volna Henriett hozzá, mint a másik. Az én Katalin utcai látásomban ez a Blanka az a furcsa, suta, ötlábú istenbáránya, aki magára veszi mindenkinek a bűnét, és aztán elmegy és elsüllyed azon a görög szigeten.
Na, van egy másik nagyon érdekes nő alakod. Én nekem nagyon kedves a Danaidák főhőse, a Katalin. Igaz, hogy a kritika is, meg hát a regény különböző kommentárjai is azt mondják, hogy ez a Katalin egy gyenge, ilyen verődő, sodródó egyéniség, aki ide-oda csapódik, tulajdonképpen meg is érdemli a sorsát, hogy voltaképp mindenki elhagyja. És aztán egyedül marad. De én szerintem, én úgy látom ezt a Katalint, hogy itt benne valaki nagyon érdekes egyéniséget írtál meg, méghozzá ebből a magyar úgynevezett középosztályból, vagy kispolgári középrétegből egy figurát, akinek a felszabadulás nem hoz egyértelműen jót, nem hoz szükségképpen jót, és aki nem válik hőssé ezekben az időkben, hanem aki egy vonás révén, egy nagyon emberi vonás révén, a szeretni tudása és a közösségi érzése révén valahogy felnő a rendhez, az új világhoz, az új társadalomhoz, miközben sorra elveszíti egyénileg a hozzátartozóit, de mintha megnyerné a közösséget.
Észrevehetted, hogy nagyon gyakran foglalkoztatott olyan női figura, aki szokatlanul kemény, rendkívül pontosan tudja, hogy mi a szerepe, mi a szándéka, és az akaratát keresztül viszi. Kemény, szigorú, olykor egészen kegyetlen, önmagához és másokhoz is kegyetlen figurákat csináltam. Aztán egyszer arra gondoltam, hogy saját magamat is próbára teszem. Mert az embernek, ha ebbe a mesterségben nincs a kísérletezésnek meg a lehetősége, akkor ennek a mesterségnek éppen a legnagyobb örömét veszítem el. Nekem is próbára kell magamat tennem. Elsősorban nekem magamnak kell eldöntenem, hogy tudok-e valami mást is, mint amiről tudom biztosan, hogy egyszer már sikerült. És akkor azon gondolkoztam, hogy az én nagyon kemény figuráimat nagyon különös családi élmények ihlették. Majd fogod olvasni, hogyha megjelenik a régi módi történet, hogy milyen furcsa matriárhátusban élt az én családom, szintén generációkra visszamenőleg. Megszoktam a kemény és az útjukat nagyon tisztán látó nőket. Na de hát más embertípusok is vannak, és az érdekelt engem, hogyha egyszer egy szétfolyóbb, akkor azt mondtam a férjemnek, hogy egy molylepkeszerűen jelentéktelen, egy olyan, hogy 12 egy tucatban, egy a világban az útját föl nem ismerő figurához közelítek, felel nekem az az anyag. Érdekelt a figura abból a szempontból is, mert nagyon gyakran voltam a tanúja annak, hogy valaki elmesélte nekem az életét, és nem vette észre közben, hogy Magyarországon vagy a világban mi történt. Mintha mi se történt volna. Csak az ő születése volt, csak az ő szerelme volt, csak az ő családi képlete volt, és az, hogy az ő életének az alakulását milyen határig befolyásolta, mondjuk az, hogy Németországban uralomra jutott Hitler, vagy hogy ennek milyen hatása lett később, amikor Magyarországon nyilasok voltak, az ő személyes életére még akkor is, hogyha nem volt érintett, és nem volt üldözött. Így jutottam el eddig a figuráig, és megpróbáltam megvizsgálni ezt az embertípust amelyiknek nincs olyan határozott karaktere, nem tud eligazodni, és akinek a személyes tragédiái valahol éppen amiatt következnek be, mert valamire nem figyel. Mert a világban szerintem nem lehet úgy élni, hogy csak önmagamra és a saját problémáimra figyelek. Nekem a világra is figyelnem kell. És föl kell ismernem a világ és az én kapcsolatom összefüggéseit és kihatásait a jövőmre. Na most viszont tisztában voltam azzal, hogy abban a pillanatban, amikor Csándi Katalin majd lassanként leépíti az érzelmi életét, leépíti a családi életét, hát nem tud életbe maradni, ha valami nincs, valahol mégiscsak kell, hogy kapaszkodót találjon. Talán, ha semmi mást, azt az egy szót, hogy közösség, mégiscsak megtanulja, hiszen most már semmi sincs. Most már nem tud egy kis szobán belüli létet kiformálni magának, most már mégiscsak meg kell tanulni a nagyobb táblatokban gondolkozni. És miután munkátlan sose volt, a munka jófogódzó. A munka és a ha nem is a személyes életének a nagy élményei, de bármifajta ember adta élmény elég ahhoz, hogy életben tartson, sőt megtöltsön tartalommal egy másik emberi életet. Így született a Danaida, mégsem egészen feleslegesen, mégsem egészen hiába. Mint tudod, a mítosz 50 feleslegesen és értelmetlenül vizet hordó Danaidája közül egy van, aki azért különbözik a többitől, no ez a Csándi Katalin, aki annyiban mégiscsak különbözik a tökéletesen öntudatlan embertől, hogy a család helyett megkapja a közösséget, és a személyes diadal helyett megkapja a munkának a diadalát.
Katalin nem szeretik igazán, tulajdonképpen senki se szereti igazán, és így válik szabaddá. Mint ahogy van egy ellenpólusa, mégpedig a Pilátusban, tulajdonképpen az édesanyja, akit úgy szeretnek, hogy abba bele kell pusztulni.
Tulajdonképpen tudod, hogy miért született ez a Pilátus? Ez azért született, mert az is irtozatos ám, hogy azt képzelik, hogy vannak, akik azt képzelik, hogy a szülővel való bánásmód, vagy a szülőnek az utolsó éveiben, hát egyre növekvő nehézségeinek a kivédése az anyagi kérdés és szervezési kérdés. Hát amikor valamikor a gyerekek voltak, hát az anyuk sem úgy intézte el a dolgot, tegyük fel, hogy volt neki pénze, hogy a csecsemőnek a pólyájába bedugott egy bizonyos összeget, és aztán elment, hanem ott maradt mellette. Egy generáció, amikor még fiatal volt és épp és elmehetett volna a maga örömét és a kedvét szerezni, hogyha a gyerek úgy kívánta, négy kézláb állt, és hogyha a gyerek beteg volt, ott ült az ágya mellett. Hát én nekem az az érzésem, hogy az öregek megérdemlik, hogy ugyanazzal a valutával kapják vissza a gyerekkorban a gyereknek adott gyöngétséget és szeretetet, csak módjával mind a két generáció tudomásul kell venni az idősnek, amelyik már nem áll a munkának a sodrában, azt, hogy a fiatal hullafáradtan érkezik haza, és a fiatalnak azt, hogy az öreg gyönge, és igényt adhat méltán arra, hogy beavassa gondjaiba és beavassa a munkája jellegébe.
Igen, nehéz kérdés azért ez, hogy ugyanúgy visszaadni, ahogy kaptuk, mert hiszen éppen Iza az egyik hőse a Pilátusnak, hát látszólag mindent megadta, mindent tőletelhetőt megad az anyjának, még szeretettet, és nem csak anyagiakat úgy veszem észre, hanem úgy érzem, hogy itt megint a szabadság kérdésénél vagyunk, ahonnan kiindultam, hogy a szabadságában töri meg, a szabadságától fosztja meg, azt nem engedi meg, hogy a kétes egzisztenciájú öregasszonyt a köztéri padról fölhurcolja magához, vagy hogy állatot tartson. Tehát abban a szabadságában gátolja, ami életelemünk, amelyik olyan, mint a levegő. Tulajdonképpen ezt a szabadság problémát merném kiterjeszteni még a legújabb regényed, a Szemlélők kérdésére is, bármilyen távolinak látszik itt ez a probléma, de úgy érzem, hogy ott a főhős nő, a magyar asszony, aki ennek a Cézár nevű semleges országbeli, tulajdonképpen érzésem szerint nem csak semleges országbeli, hanem bensőleg semleges embernek a szerelme, szeretője, ez az Iza megírja a regény egyharmadát tulajdonképpen levélben, ennek a férfinek, és tulajdonképpen azt, ha egy mondatban akarnám summázni, azt, nem csak azt mondja, hogy szeretem a hazámat, azt is, hogy, és a hazám több nekem, mint te, meg nem ilyen banális szavakkal persze, hanem azt is, hogy szabad ember vagyok, szuverén ember vagyok.
Mondtam neked, hogy politikus alkat vagyok. A szemlélők az természetesen szintén egyfajta szabadság regényének íródott. Annak szántam én te, hogy mi kis népek, vagy egyes tagjai egy-egy kis népnek néha olyan kábultan állnak szerencsésebb és kevésbé izgalmas történelmű népek, nemzetek eredményei előtt. Én azt hiszem, hogy a kisnép a maga kicsiségében világméretű eredményeket adhat kulturális szempontból, a technika területén, az élet minden területén, és most még valamit hozzámondok, az emberi magatartás vagy a szabadság igénye területén is. Emlékszel a kölcseire? Hogy ne emlékeznél, büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsüke fámnak, nyugati nép, nyugati ég forró kebelem nem tette hideggé. Amit mi elértünk, ilyen handicappel, mint amivel ez az ország indult, és amit mi az utolsó évtizedekben behoztunk, igazán följogosít bennünket arra, hogy tökéletes higgadsággal, tárgyilagossággal, rokon szemvel és megértéssel, de a saját nemzeti megbecsülésünk abszolút tudatában nézzük idegen más népeknek az eredményeit.
Ebben teljesen igazad van, szeretnék valamit hozzátenni, hogy azért bravúros érzésem szerint ennek a regénynek a megoldása, mert ez a Cézár nevű férfi hőse, ez tulajdonképpen tőle telhető maximális módon kiáll a szerelme, a barátnője, vagy a másik ember az asszony mellett, a magyar asszony mellett. Tehát kritikus helyzetben még csak nem is viselkedik semleges módon. Valahol sokkal mélyebben lakik benne a semlegesség, amivel a nő nem tud már azonosulni, és ezért vállalkozik a regény tulajdonképpen egy nagyon nehéz feladat megoldására, és ezért oldja meg a regényben ezt a feladatot tulajdonképpen a harmadik rész az asszonynak a levele, amely ezeket a mély rétegeket tárja fel.
A levél, amelyet mint láttad, el se küldött. A levél nincs befejezve. Arra sem méltatta már, hogy utána járjon, hogy elmehet-e ez a vastag levél, hogy leméresse, hogy tegyen rá postabélyeget. Nem érdekes, elmúlt az egész, mint egy Szent Ivánéi álom, mint egy Titánia féle álom.
Hát ahogy egy regényt is le kell írni, bár nem küldjük el a címzetnek, nem?
Igen. Na most persze, hogy komplexebb az egész kérdés. Nem olyan egyszerű, mint ahogy amint tulajdonképpen a kardinális mondani valóját megfogalmaztam. Ez az ember rokon szemvel és megfelelő tárgyilagossággal, jó indulattal él és szemléli az eseményeket. Na de talán emlékszel erre a motivumra, hogy Cella néni. Ott van az az öreg asszony, az az öreg parasztasszony, akivel tud beszélni, aki itatja tejjel, és akinek a kedvére azután azt a lobogót kitűzi május 1-én. Biztosan emlékszel erre az epizódra. Amikor az Anna levele vége felé rátér az asszony a Cella néni személyére, akkor megírja azt, hogy ez a Cella néni féle rokon szemv, és itt most Cella néni szimbolikus figura, az egész országnak a figurája, annak a legkedvesebb lénye szelítségében, emberségében, ez a falusi öregasszony. Meddig tart ez a rokon szönv? Meddig kívánhatná bárki is a érzelmi helytállást? Azt mondja Anna ebben a levélben, hogyha már egy gyereked volna, te nyugodtan iszol a Cella néni után a csuporból, de hogyha a gyereked volna, elvennéd tőle, nem éreznél elég sterilnek. Érted? Szóval valahol ennek a szemlélésnek és ennek az érzelmi jóindulatú azonosulásnak is nyilván, hogy megvolnának a határai. Abban a pillanatban szerintem, ahogy döntésre kerülne a sor, a szemlélő tovább folytatná a maga eddigi életét, és számára is olyan volna, mint egy Szent Ivánéi álom.
Azért faggattalak én erről a kérdésről, hogy itt tulajdonképpen borotva élen áll a konfliktus. Azért jó a regény véleményem szerint, mert a férfi sem egy ellenszenves figura. Ez mutatja a drámai szerkesztés módra való hajlamot, amely gondolom, hogy az odafigyelő olvasónak feltűnhetett már első regényedben, első regényeidben is, novelláidban is, sok versedben is egyébként. Például a Bárány is ilyen drámai szerkezetű, hiszen annak az utolsó sora, hogy az órák és a farkasok, gondolom, nem véletlenül lett a két drámádat egybefoglaló kötet címadó sora is.
Igen, az órák és a farkasok, így van ez a Báránynak a végén, hogy hangját már, mint a báránynak, úgyse hallhatom, míg tág szemmel felém merednek az órák és a farkasok. Tehát a múló idő, és mindaz a veszedelem, ami az embert, vagy a nemzetet, vagy a világot történelem, vagy történelme, speciális egyéni történelme folyamán éri, vagy érheti.
Te magad vetted észre, vagy belőled kívánkozott ki a regények, versek után a dráma, vagy pedig felhívta rá valaki a figyelmedet?
Te, ez megint olyan kérdés, hogy bővebben kell neked elmondanom. Mikor én kisgyerek voltam, én mindig színdarabot írtam. Volt nekem egy ilyen baráti köröm, egész kicsi gyereknek képzelj el bennünket, még elemisták voltunk. Soha nem kívántam játszani, mindig csak mondtam, hogy ők mit játszanak. Én megírtam a színdarabot, és ők eljátszották. Amikor már aztán, hát már megjelentem, akkor Nagy Péter figyelmeztetett rá, hogy figyeljem csak meg a fejezeteimnek a lezárását, hogy ígérkezik belőle egy dráma. Erre egy színigazgató is rájött, Simon Zsuzsa akkor a Jókai Színháznak volt az igazgatója. Egyszer fölhívott és azt mondta, hogy nincs-e kedvem darabot írni. Na most már réges-régen mögöttem volt a gyerek színtársulat, a gyerek darabok, meg minden. Azt mondtam, hát én még soha nem írtam igazi színdarabot. Azt mondta, majd fogsz, mondta Simon Zsuzsa. És akkor így született a Kígyómarás a Disznótor elemeiből. Aztán azóta is. Különféle darabok.
És hogy született a Kiáltsváros? Mert én úgy érzem, hogy ennek a témája, a konfliktusa, az egész megoldhatatlansága, az mesterien drámai. Ezt kínálta a történelem, vagy nagyon sokat kellett igazítani rajta?
Te, nagyon sokat nem kellett igazítani rajta, mert történelmi tény, hogy a város valóban elküldött két fiatal férfit azzal a bizonyos váltságdíjjal, és a két fiatal férfi közül az egyiket visszaküldték, hogy hozza az ételt, és hozza azt a valamit, amit még Debrecen nem tudott megadni. És az kezdett el engem izgatni, hogy miért az egyik jött vissza, és miért nem a másik. A másik, tudnélik, valóban meghalt. A másikat kivégzik Tokajban. Hát mi történt volna, hogyha a másikat küldik vissza, és nem az egyiket? Annyira kínálkozott, csak a főbíró alakját kellett hozzáformálnom, és kitalálnom a főbíró családját, de a két fiatal férfi, akik egy azonos megbízással indulnak el, és akik közül a végzet, a sorsa, a történelem egyet jelöl ki arra, hogy áldozat legyen, és a másikat, hogy megmeneküljön, ez döbbenetes volt a számomra.
Ez valóban döbbenetes, de mégiscsak azt kell mondjam, hogy akkor a drámai elemény mégiscsak a tiéd, és nem a történelemé, mert ez a két férfi sorsa, ebből még nincs dráma, mert nincs feszültség, nincs konfliktus, a főbíróval van konfliktus és feszültség, és a főbíró lesz a drámai hős itt, nem pedig az áldozat.
A főbíró az az enyém, azt vállalnom kell, még akkor is, hogyha azt mondod, hogy nem sikerült az ábrázolás, viszont Debrecen városának a történelme bizonyos történelmi időszakokban tudod, hogy azonos az ország történelmével. Tudod, ha római volnék, akkor a házi isteneimnek mutatnék be áldozatot, de magyar vagyok, és nagyon ragaszkodom a szülővárosomhoz.
Megvallom, hogy egyik legkedvesebb művet számomra ez a Kiáltsváros, beleértve összes egyéb műfajban írott dolgaidat is. Na most az az különösen érdekes még, hogy ahogy elnézem a másik drámádat, amely egy kötetben van a Kiáltsvárossal, az a szép fényes nap, és amely most megy a Nemzeti Színházban nagy sikerre. Ez teljesen más hangvétel, teljesen más dramaturgia, mintha két kéz írta volna, legfeljebb a nyelvezetval egy azon íróra.
Hát te, ezen a szép fényes napon, ezen én is rettentően csodálkozom. Én még ilyet soha életemben nem írtam. Ez különösen szerencsés pillanatban született, És külön hálás vagyok a Petőfi évfordulónak, hogy a rádiónak a felkérésére nekiláttam. A szemlélőknél éreztem azt, hogy valami másképpen szeretnék kifejezni, mint egész eddigi életemben, regényben. És most ebben a darabban érzem azt, hogy itt is valami mást és másképpen szeretnék kifejezni. Ilyen egyértelműen politikus darabot még sose írtam. Aztán tudod, olyan sokszor mondták, hogy mindig nőkkel foglalkozom, és tulajdonképpen mindig nőket boncolok. Hát most nem lehet az a vád ellenem. Itt egyetlen egy női figurám van, ha észrevetted. Az is szimbolikus figura, tulajdonképpen az elpusztítandó múlt és az őshazából hozott ősi emlékeknek a szimbóluma a lány. A lány tulajdonképpen, ha úgy akarom, nem is élő személy, csak egy, aki átleng a színpadon, és egy dal, egyetlen egy dal, a pogány mitológia és a pogány költészetnek az emléke. De rendkívül szerettem csinálni, és szerettem még azt is, hogy valami egészen más nyelvi megoldáshoz kellett nyúlnom ahhoz, hogy érzékeltessem azt, hogy a magyar történelemnek egy olyan jelentős fordulóján vagyunk a 10. században, amihez fogható majd másfajta történelmi megfogalmazásban, másfajta szituációban, mint egy koncentrikus körnek egy másik, nagyobb körvetülete ismét előtérbe jut.
Nagyon sok kérdésem lenne még, több műfajodat kellene még érinteni, legalább futólagosan. Hadd kérdezek azért valamit a publicisztikus Szabó Magdától is. Én nagy szeretettel és érdeklődéssel olvastam mindig az Élet és Irodalomban a Postámból című cikk sorozatod egyes darabjait. Elég hosszú idő óta nem láttam új ilyen írásokat. Nem csak azt mondom, hogy szeretném újra látni, hanem azt is szeretném egyúttal megkérdezni, hogy ez a Postámból, ez a cím nagyon komolyan veendő.
A Postámból rovatot én is nagyon szeretem, és nagyon sokan azt hihetik, hogy ez egy fajta burkolt irodalomelméleti elemzés sorozat, pedig nem az. Nagyon sok és nagyon érdekes levelet kapok. Néha a levélírónak a kérdése természetes módon diktálja nekem azt, hogy olyan formában adjak választ, amely nem csak a levél küldőjéhez jut el, hanem a nagyobb nyilvánosság elé. Természetesen olyan témákat választok ki, ilyen nyilvános válaszolásra, amelyekben azért az irodalommal kapcsolatosan sok mindenfélét elmondhatok. Na most azért látsz te kevesebbet most már ebből, mert mint tudod, ezeket nem én találom ki, ezt a fajta tematikát, ezt hozza a Postám. Ha nincs a Postámban más, mint személyes dolgok, amelyek nem közérdekűek, akkor azt a személyes posta keretében kell elintéznem. Tudod, mikor én kisgyerek voltam, egyszer írtam egy levelet Gréta Garbónak, megint ez még az a színházi korszak, amikor nagyon kicsi voltam, és én azt gondoltam, hogy azonnal Gréta Garbó rögtön válaszol, minden munkáját félreteszi, kijön a stúdióból, és Szabó Magdának Debrecenben megírja, hogy hálásan köszöni, hogy el van dolgattatva az alakításától. Mondanom sem kell, hogy semmiféle választ nem kaptam. Nem tudom neked viszont eléggé érzékeltetni azt a megrőkönyödést és azt a furcsa sérülést, amit esztendőkig hurcoltam magamba, nem azért, mert én azt gondoltam volna magamról, hogy én valaki vagyok. Én azt gondoltam őszintén szólva, hogy meg kell éreznie annak a művésznek, vagy annak az alkotónak, vagy bárkinek, akihez eljut valamilyen vélemény, hogy talán nem volt felesleges, nem volt értelmetlen, hogy talán nem csak a pénzért történt, hogy olyan hullámverést keltett az ő művészi tevékenysége, amelyik átjött a tengeren, áthaladt Amerikán, áthaladt Európán, és elérkezett Magyarországba. Na most ebből következik az, hogy ha nem észrevehetően nem épesző ember írta a levelet, mert az is előfordul természetesen, te is tudod, akkor én mindig válaszolok. Vasárnap a postanap, akkor nem írok, akkor csak a postámat nézem át, és rengeteg levélre válaszolok.
Mondd, és igazán nagy sikereid között miket tartasz számon? Például joggal lehet büszke arra, hogy igen sok nyelven megjelentek könyveid, majd te megmondod, hogy hány nyelven és hány köteted, de én azt hiszem, hogy jócskán 20 fölött van az idegen nyelven megjelent könyveid száma. De most Én nem erre gondolok csupán, az ilyen külsődleges, bizonyára jól eső sikerekre, hanem esetleg ilyen meghittebb sikerekre, hogy valaki hozzád fordult egy levélben a bajával, és csak tőled várt segítséget. Vagy mi az, ha úgy egy dolgot kellene mondanod eddigi írói pályádon, hogy mi volt a bensőségesen a legnagyobb sikered?
Ami a külföldi kiadásokat illeti, sose felejtsd el, hogy ugyanakkor, amikor író vagyok, irodalomtörténész is vagyok, meg tanár is vagyok. És sose felejtsd el azt, hogy nekem az az irodalom, ami az egységes magyar irodalom, fontosabb a saját tevékenységemnél. Arra nem tudott kitörni. Nagyon nehezen viselem, majdnem, hogy komikusnak találom azt a 20-valahány fordítást. Arra gondolj, hogy milyen nehézségeink vannak a Móricz Zsigmond életmű ismertetésével. Arra gondolj, hogy hány kitűnő kollégánk van, akit meg kellene, hogy ismerjen a világ. Arra gondolj, hogy micsoda líránk van, és még mindig aránylag, ha meg is indult, de kevés az a magyar költői szó, ami messze cseng. Úgyhogy ez nem egyértelmű, azért tételez fel rólam annyit, hogy egységben látom az irodalmat, és abban a magam szerepét is. Úgyhogy ezt én nem túloznám el egyáltalán, nem is túloztam el soha. Na most a személyes siker? Hát a legnagyobb személyes sikerem a Szobotka Tibor, mert engem az irodalom hozott össze a férjemmel. Egy írószövetségi fogadáson találkoztunk. Ha nem vagyok író véletlenül, akkor soha nem hív meg engem az írószövetség egy ilyen külföldi vendégnek a fogadására, és nem találkozom azzal az emberrel, aki a legfontosabb szerepet játszott az életemben. Úgyhogy ha ezt kérdezett tőlem, akkor erre, ha őszintén akarok válaszolni, akkor ezt kell mondanom.
És mit kérdezhetek a jövőről? Arról, hogy mire készülsz, milyen könyvet fog legközelebb megjelenni, és melyik az, vagy melyek azok, amelyeken most dolgozol, és amelyek csak a távolabbi jövőben kerülnek elénk könyvalakba.
Befejeztem azt a Régi Módi Történet című eléggé hosszú könyvet, amely tulajdonképpen az Ókútnak az előzménye. Az Ókút, mint tudod, az én életem első 10 éve, az én életrajzom. Most megcsináltam az anyám életrajzát dokumentumregény formájában. 1830 táján kezdődik, és az én születésem napjával végződik. Az én édesanyám, tudnélik, addig volt Jabloncai Lenke, ameddig a lánya a világra nem jött. Attól fogva anya lett, és csak más gondolata nem volt, mint hogy a gyerekét és a családját abból a rengeteg útvesztőből, amit a mi életünk kínált, kivezesse. Úgyhogy ezt most befejeztem, ez majd, ha remélem, hogy a jövő naptári évben a közönség elé kerül. És egyébként pedig szeretnék valamilyen drámát írni, csak én nálam nagyon lassan, nagyon nehezen, nagyon sok gonddal és izgalommal megy mindenfajta felkészülés. Szeretem az alaphelyzeteket. Mint ahogy emlékszel, mondtam neked, hogy eléggé speciális történelmi alaphelyzet volt a Kijelcsváros. Eléggé speciális történelmi alaphelyzet volt életünknek, gondolom, hogy az őshaza elhagyása utáni második alaphelyzetünk az államalapítás. Az én életemben olyan rendkívüli szerepe volt az újjáépítésnek. Most szeretném megcsinálni az újjáépítést, ami azt jelenti magyarul, hogy negyedik Bélával foglalkozom és a tatárjárással. Az erőt keresem, ami egy háborúnak, egy irtozatos háborúnak a pusztító vihara után a nem is erre fölkészült minden tagjában nem a legkiválóbb, agyongyötört, a célt nem is pontosan látó tagokkal, de egy nemzetet mégis képessé tesz arra, hogy elinduljon egy új úton, és végrehajtsa azt a csodát, ami mindig megtörténik, amikor a romokból kell elindítani egy új életet.
Nagyon sok erőt, és sok sikert, és jó kedvet kívánok ezekhez a munkákhoz, a regényhez épp úgy, mint a drámához, és hadd fejezem be azzal, amivel kezdtük, hogy a versekhez is, mert abban maradtunk azért beszélgetésünk elején, hogy a versírás is olyas valami, ami az igazi költőnek abba hagyhatatlan.
Ez a költő Garai Gábor szájából különösen jól esik. Köszönöm.
Elhangzott Írószobám. Szabó Magdával Garai Gábor beszélgetett. szerkesztette Albert Zsuzsa. A hangfelvétel 1976-ban készült, és legutóbb 1976. október 31-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.